Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A telefonvonalban itt van velünk Fodor Ádám, a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Legutóbb 2016-ban járt a magyar férfi jégkorong válogatott az Elit Ligás világbajnokságon. Erre szerintem még nagyon sok hallgató emlékszik, tényleg drámai volt a kijutásunk, és közeleg ismételten egy divízió egyperás világbajnokság, ahol a cél megint az Elit Liga, úgyhogy erről fogunk beszélgetni itt a következő percekben. Hát bújva itt a különböző tudósításokat a jégkorong válogatott kapcsán, szinte mindegyiknek az a kicsengése, hogy nagyban megnőttek az esélyeink az Elit Ligára azzal, hogy Franciaország és Ausztria bekerültek az Elit Ligába, úgyhogy velük nem kell majd megküzdenünk a divízió egyperában. Tényleg ennyire hurrá optimizmussal tekinthetünk most akkor itt a közelgő VB-re?
Hát ez három lépést hátrébb lépnék ebbe a témába. Nyilván az ember időről időre kicsit elindul ilyen szurkolói vonalba, még hogyha pozíciójából fakadóan ezt nem is tehetné meg, és kitör az emberbe a hurrá optimizmus, de hát én önmagában annak a ténynek már örülnék, hogyha ha megrendeznék ugye a világbajnokságot, tehát nekünk az nagyon fájt, hogy gyakorlatilag a 2018-as hazai rendezési VB-n, ahol ugye 16 másodpercen múlt a feljutásunk, de végül elbuktuk. 19-ben volt egy szövetségi kapitányunk, mert egy nagyon súlyos betegsége, ezért ő nem tudott vele tartani, egy teljesen hektikus világbajnokságon voltunk túl. Kazaksztánban, ami ráadásul távol volt, magyar szurkolók nem is nagyon tudták itthonról követni, és gyakorlatilag ugye 2020-21-ben pedig a Covid miatt maradt el a VB. Tehát önmagában az a tény, hogyha idén van VB, már pedig ilyen közel még soha nem voltunk hozzá, az már önmagában nekünk egy óriási részsiker, tehát ez nagyon érzékenyen érintett minket, hogy a legfőbb eseményünk évről évre elmaradt. És hát ha konkrét esélyekről kell beszélni, akkor nyilván megnőttek az esélyeink. Pont múlt héten szövetségi kapitány úrral volt egy nagyon hosszas beszélgetésünk, kávézásunk, és elmondta, hogy hát ő is érez egy kis bizsergést, hogy végre világbajnokságra tud menni a válogatottal, de nyilván ott azért kicsit le kell hűteni a kedélyeket, már csak amiatt is azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy amiatt, hogy felmentek az osztrákok és a franciák, ez nyilván annak volt köszönhető, hogy kitört egy háború a szomszéd országba, és az oroszokat, fehér oroszokat kizárták az A-csoportos VB-ről, tehát nyilván ennek a számunkra kedvező fordulatnak azért nyilván megvan az árnyoldala bőven másoknál, hogy ez hogy alakulhatott így, de ugyanakkor az tény, hogy ez most egy nagyon jó lehetőség, már azt azért el kell mondani, és ezt el is fogjuk minden egyes interjúban, hogy papíron a hivatalos erősorrend, világranglista alapján azért itt a feljutásra a Dél-Korea és Szlovénia a legesélyesebb.
Tehát ugye 5 csapat lesz a divízió egyperás világban, és az első 2 jut fel az elitligába. Dél-Korea, Szlovénia a 2 legesélyesebb, mi meg akkor így előzetes erőviszonyok alapján akkor a 3. helyen állunk?
Hát gyakorlatilag igen, tehát az IHF a Nemzetközi Szövetség hivatalos VB rangsorába, tehát itt ezek úgy néznek ki maga az események, ez érdekes jégkorongban, más sportágokban nem feltétlenül így van lebonyolítva. Itt mindig az van, hogy az erősorrend már előre prognosztizálja azt, hogy ki melyik meccset mikor kivel játszott. Tehát mi a 3. helyen vagyunk rangsorolva, és emiatt egyébként a VB-t az első helyen rangsorolt Dél-Koreával fogjuk kezdeni, és utána a második mérkőzésünk az 5. helyen rangsorolt Litvánia, majd a 2. helyen rangsorolt Szlovénia, és végül a 4. helyen rangsorolt Románia lesz. Úgyhogy ezt előre lehetett sejteni, hogy ez a beosztásunk, egy picit lehet rajta módosítani. Úgyhogy hát elvileg mondhatnánk azt is, ha nagyon optimisták akarunk lenni, hogy ha Dél-Koreát megvertük, akkor utána már csak a litvánok meg a román székely erdélyi fiúkból álló válogatott ellen kell egy papírfornya győzelmet aratni, és fenn vagyunk az A csoportba. de hát azért ez ennél sokkal, de sokkal nehezebb lesz a gyakorlatban.
Mondtad, hogy a szövetségi kapitány végre világbajnokságon irányíthatja a csapatot. Egyébként itt a Covid mennyire írta át nem csak azt, hogy nem lehetett ugye nagy eseményen szerepelni, hanem azt is, hogy elég keveset tudott egy időben találkozni egymással a keret?
Hát ez, őszintén megmondom, az elmúlt két év az ilyen szempontból nálunk egy katasztrófa volt, tehát már nem is tudom összeszámolni, hogy hány olyan mérkőzésünk volt, ami a Covid miatt nekiúsult. Tehát idén februárban egy komplett tornát mondtak le, ahova utaztunk volna, de alapvetően az elmúlt két évben szerintem fel annyi mérkőzése volt a felnőtt válogatottnak, mint szokott lenni. Úgyhogy nyilván ez a szövetségi kapitánynak eléggé megnehezítette a dolgát, úgyhogy emiatt is vagyunk itt most óvatosak. Ráadásul pont a dél-koreai válogatott ugye egy olyan csapat, aki azért Európába nem nagyon szokott átjönni, hogyha nincs világverseny. Márpedig ugye az nem volt utoljára, csak 2019-ben, illetve hát igen, azóta nem láttuk őket, hogy milyenek, tehát nem tudjuk, hogy az ázsiai ligába hogy játszanak ezek a srácok. Nyilván felvételeket lehet szerezni, meg természetesen ennek elemzése ez folyamatban van, meg ebben léptünk előre, de az, hogy maga a csapat milyen karaktert mutat, azért az egy teljesen más történet. Úgyhogy egy ilyen fura helyzet, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból egyik legnagyobb riválissal kezdjük mindjárt a tornát, és hát ugye komplett képünk arról, hogy ez a csapat milyen lehet, a dél-koreai erről nem magyar van.
Annyi lesz. Segítségünk talán lehet, hogy majd játszunk velük egy felkészülési meccset, ha minden igaz előtte, ugye?
Így van, 4 darab felkészülési meccsünk lesz, és az utolsó pont ellenük van, de hát tegyük a szívünkre a kezünket, ott azért egyik szövetségi kapitány se fogja kijátszani alapjait. Tehát ilyen puhatolózó megfigyelések biztos, hogy lesznek, de alapvetően biztos vagyok az, hogy senki nem azokat a sorokat fogja felküldeni, ami a világbajnoki éles első meccsen. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy te gyakorlatilag egy ilyen diplomatikus mérkőzés lesz ebből a szempontból. Nincs kétségem a felé egyébként, hogy két csapat üzenni akar majd egymásnak, és meg akarja mutatni, hogy az első meccs, ami egyébként nyilván egy sorsdöntő mindjárt a világbajnokság kimenetele szempontjából, hogy ott kell üzenettel és elrettentéssel menjenek pályára a felek, tehát biztos, hogy lesz egy nagyon pikáns éle ennek a mérkőzésnek, de hogy a taktikai repertoárt mennyire fogják felfedni a szövetségi kapitányok, hát nyilván ott azért majd még fognak tartalékolni.
Beszéljünk egy kicsit a magyar válogatott keretéről. Nyilván nem szívesen beszél erről az ember, de majd te mindjárt elmondod, hogy a Covid időszaknak azért voltak-e olyan komoly vezéráldozatai a magyar jégkorong sportban, hogy sok idősebb játékosunk, akár akik még úgy érezték, hogy bennük van akár egy elitligás szereplés is, hát az elmúlt két év hányattatásai miatt abba hagyták, és emiatt meg kellett fiatalítani, akár kényszerből is a keretet.
Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból tragikusan jelentős fiatalítás nem volt. Ugye egy játékos tudunk, aki alapember volt, Benk András, aki ugye ott volt a szapporói feljutásnál, Szapporóban talán nem volt ott, de a Svájcban, amikor első átcsoportunk volt, már ott volt nagyon fiatalon, azóta ugye a krakói feljutásnál, illetve a szentpétervári átcsoportos szereplésnél is ott volt. Ő bejelentett, hogy a válogatottól visszavonul, illetve hát nyilván a szövetségkapitány úr döntése lesz, hogy milyen kerettel fog neki vágni a világbajnokságnak. Azt mindenképpen el fogom tudni mondani, mert most elmondom, hogy valószínűleg ennyi csapatból még soha nem állt össze magyar válogatott, mint most. Ugye emlékeznek talán a vérmesebb jégkorong szurkoló hallgatók is, hogy azért a 2000-es évek vége felé, ott a 2010-es évek elején még a szapporói sikerek környékén, azért gyakorlatilag a fehérváriak alkották a válogatottat, szinte egy-két játékossal kiegészülve. Azért tavaly, amikor a Sárközi Tamás emléktorna volt novemberben, akkor azért 13 csapatból jött össze a magyar válogatott 22 fős kerete. Tehát, hogy szerencsére egyébként egyre több játékosunk van, aki külföldön eljut elég komoly helyekre. Ez egyébként egy teljesen új típusú fordulata a válogatott életében, és erről volt is szó, hogy az a típusú barátság, állandó egymásra utaltság, egymás gondolatának külső ismerete is gyakorlatilag megváltozott.
Hát igen, ugye ez nagyon érdekes. Előny is, meg hátrány is az, hogyha az egész válogatott egy klubcsapatra épül, ugye? Erre utalsz most.
Igen, igen, és hát ebben volt változás, bár azt nyilván hozzá kell tenni, hogy a Fehérvár idei fantasztikus menetelése az gyakorlatilag azért nagyon sok magyar játékosnak köszönhető, tehát nyilván a magyar vezéregyenegyességek nélkül ez a csapat nem valószínű, hogy ilyen jó lenne, de hát egy nagyon jó munkát végzett a fehérvári csapat, és azért nyilván ezek a srácok, akik most nagyon jól mennek Fehérváron, ők a válogatottnak is erősségei tudnak lenni. Hát adott a feladat a szövetségi kapitánynak, hogy ebből a csapatból, illetve a többi magyar csapatban játszó, külföldön játszó játékosokból egy ütőképes gárdát gyúrjon össze a világbajnokságra.
Abszolút, tehát a Fehérvár egészen elképesztő azzal, hogy bejutott az osztrák bázisú jégkorongliga döntőjébe, és már a beszélgetés időpontjában túl van az első mérkőzésen is, a Salzburg ellen kétszeri hosszabbítás után adta meg csak magát a Hidro Fehérvár AV19, úgyhogy róluk külön is szerintem fogunk még egy kicsit beszélgetni a végén. A keretet illetően azért nem látom a keretben a Fehérvár játékosokat, mert hogy ők még nagyon elfoglaltak, és a VB-re majd csatlakoznak, vagy ennek más oka van?
Abszolút így van, tehát jelenleg egy előzetes keretet hirdettünk, gyakorlatilag amit Jégkorong Szövetség oldalán lehet látni, illetve akik most a válogatottal készülnek, ők azok a játékosok, akik már túl vannak a szezonon, adott esetben egy kicsit tudtak is pihenni, illetve tudtak a sérülésekből esetleg felépülni, úgyhogy ez a keret ez folyamatosan változni és bővülni fog, tehát még tudomásom szerint ebbe külföldi játékosaink is fognak csatlakozni, illetve nyilván ne felejtsük el, hogy jelen percekben még zajlik a hazai bázisú, ez pedig a döntője is, ahol a Ferencváros és Csíkszereda játszik, tehát nyilván mind a két csapatban vannak olyan játékosok, akik a válogatott segítségére tudnak majd sietni. Tehát itt egyelőre most tényleg arról van szó, hogy várjuk egyelőre, hogy akár az osztrák bázisú bajnokság, akár az Erste Liga véget érjen, és akkor nyilván onnan is tud majd szövetségkapitány úr válogatni játékosokat. Nyilván azt is tisztázni kell, hogy ezeknek a srácoknak azért ilyen erőltetett megterhelés után adni kell pár nap pihenőt, mielőtt a válogatottba újra munkába állnak. Nyilván ez az egészséges relaxáció, illetve a esetleg kisebb sérülések, mentális, fizikai fáradtság ledolgozása miatt is szükséges.
Belekapaszkodnék egy korábbi félmondatodba, mondtad, hogy egyre több magyar hokis játszik külföldön, ez egy trendforduló egyébként, most az előzetes keretben is, ahogy böngészgetem, Papp Kristóf az Egyesült Államokban játszik, aztán van egy Vas János, aki Szlovákiában hokizik, illetőleg itt még láttam Szita Donátot, aki pedig Franciaországban, és még mondhat, hogy több külföldi légiós csatlakozhat a kerethez, szóval látványosan megugrott a külföldiek száma, és eddig Magyarországon, a magyar jégkorongban nem volt az jellemző, hogy külföldre menjen ki fiatalon valaki játszani?
Én inkább úgy fogom árnyalni egy kicsit a képen. Én úgy gondolom, és nem csak én gondolom úgy, hanem itt gyakorlatilag a sportági stratégia 2032-ig való megalkotásának. Ez volt az egyik kulcsmondata, hogy nekünk akkor lesz A-csoportos válogatottunk, hogyha minél több játékosunk, és ez a nemzetközi trend, tehát ettől nem lehet elfutni, vagy homokba dugni a fejünket, akkor lesz erős válogatottunk, hogyha a játékosaink a világ legjobb helyen játszanak. De hát ezzel nyilván nem mondtam semmi újat, hiszen futballban is az a válogatott jó, akinek a legjobbjai mind a Premier League-be játszanak, vagy a spanyol bajnokságban, vagy a németbe. Tehát jégkorongban nyilván ugyanez megvan, ugyanezek a ligák megvannak, tehát nekünk ez nagyon fontos, hogy ide eljussanak a fiataljaink. Sőt, az lenne a legjobb, hogyha időskorban is akár 25 éves kor fölött realitás lenne ideigazolni. Tehát ebben mindenképpen ez a jövő kulcsa gyakorlatilag a sportágban. Annyi nehézség van, hogy jégkorongban gyakorlatilag az a kikristályosodott tendencia, hogyha valaki ilyen helyen, mondjuk egy finn bajnokságot tudok például mondani, ahol a Sebők Balázs jelenleg a csapatával, a Tamperével a legjobb négyben van, és gyakorlatilag 10 éve stabil alapember és csapatai egyik legjobbja a finn bajnokságban. Ez azt kellett, hogy ő 14 évesen nyakába vette a világot, és 14 évesen kiment Finnországba. Gyakorlatilag ott szépen beépült, végjárt az utánpótlás létrát felnőtt szinten, és most eljutott oda, hogy az egyik top finn csapatnak a második sorában center, tehát ez egy óriási eredmény, de jelenleg azt látjuk, hogy ahhoz, hogy ide eljussanak a fiatalok, ahhoz fiatalkorban kell kikerülni ezekre a helyekre, Nyilván dolgozunk, hogy ez a típusú rendszer megdőljön, tehát van egy, nyilván egyrészt támogatjuk is, hiszen van most már lassan 4 éve egy ösztöndíj rendszere a Magyar Jégkorong Szövetségnek, amivel pont a fiatalokat támogatjuk, akik kiemelkedően tehetségesek, hogy külföldön próbáljanak fiatalkorban szerencsét. Tehát ez egy ösztöndíj rendszer, ami gyakorlatilag támogatja ezeket a srácokat. De egyébként nyilván az lesz majd egy jelentős kulcsfordulás, illetve kulcsmomentum, amikor a hazai akadémiai rendszer, ami ugye tavaly lépett életben, így kiemelt akadémiával és 2 akadémia alközpont, hogyha hazai környezetben is tudunk már olyan srácokat képezni, akik nemzetközi szinten megállják a helyüket. Itt a kulcs egyébként a versenyeztetés, tehát nem mindegy, hogy az ember X képességű játékosként játszik 500 ugyanolyan képességű svéd játékos között, vagy ezzel a képességgel játszik 15 hasonló képességű magyar között, és mondjuk nem tudom, 150 között, aki jóval gyengébb, mint ő, tehát nyilván a versenyhelyzet így nem teremtődik meg, tehát nekünk az az alapfilozófiánk, hogy mindig mindenki ott versenyezzen, ahol a legtöbbet tud fejlődni, és erre építettünk fel ezt az ösztöndíj rendszert, nyilván az akadémiai rendszert ott a kormányzati rendszerrel együttműködve alakítottuk ki, hogy a leghatékonyabb lehessen, tehát ez egy kiemelkedően fontos terület, de azt azért nagyon fontos elmondani, hogy amit említettél, és visszakapcsolva akkor a kérdésre, hogy trendforduló, én úgy gondolom, hogy igen, és úgy gondolom, hogy a magyar jégkorong hosszú távú perspektíváját igazán az fogja majd kijelölni, hogyha azok a játékosok, akik most még 16 év alattiak, ők felnőnek, és hogy ők mire lesznek képesek, hiszen van most körülbelül 10 000 igazolt jégkorongozó Magyarországon, ennek azért a kiemelkedő hányada, tehát ilyen 60-70%-a, vagy lehet, hogy 80 is, az 16 év alatti. Tehát az lesz a kulcs, amikor azok a fiatalok, akik az elmúlt 10 évben elkezdték ezt a sportágot, ők eljutnak felnőtt szintre, hogy akkor ők hol lesznek, hol lesz a teteje ennek a piramisnak, de egyébként én úgy gondolom, hogy trendek alapján nem állunk rosszul. Például idén ősszel 7 darab magyar játékos fogja megkezdeni az NCAA-ben az amerikai legmagasabb szintű egyetemi ligába a játékot, és ők ugye mind ösztöndíjasok, tehát effektíva az egyetem fizet nekik, hogy ők ott játszanak. 3 évvel ezelőtt 0 ilyen játékosunk volt, most 7, 4 fiú és 3 hölgy, és de azt is el kell mondanom, hogy az, hogy a magyarnál magasabban rangsorolt bajnokságokban, akár U18, akár U20-ban legyenek magyar játékosok, tehát egy svin, egy svéd, vagy egy német, egy svájci ligába, ez ezelőtt 10 évvel mondjuk 5-6 játékos volt, most az idejében 27-en voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból most fognak majd jönni azok a fiatalok, akik már komoly külföldi tapasztalattal rendelkeznek, és nagyon bízunk abban, hogy minél többen komoly külföldi helyeken tudnak bizonyítani, és talán ez lesz az egész rendszernek a kulcsa, hogy azok a magyar játékosok, akik itthon játszanak, itthon versenyeznek, meg fogják tudni azokat a képességbeli alapokat szerezni, hogy utána felnőtt szinten külföldön is boldoguljanak.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy milyen nagy részarányban vannak 16 év alattiak az igazolt jégkorongozók között, és sokat beszélünk arról, hogy egy-egy nagy eredmény, egy-egy nagy világeseményen való részvétel a fiatalokat hogyan buzdíthatja, hogyan motiválhatja a sportra. Itt a fiatalok nagy része gyakorlatilag mondhatjuk, hogy abba a körbe tartozik, akik azért kezdtek el jégkorongozni, mert motivált őket, a szaporói csoda motiválta őket az elitligába jutás, szóval, hogy itt ilyen látványosan érződik szerinted ennek a hatás, hogy létezik ez, hogy az utánpótlás korúakat egy nagy eredmény bevonza a sportba?
Abszolút. Tehát ez nálunk kimondott. Tehát a szaporói siker egy óriási indikátor volt a sportág irányába, de ugyanígy ez igaz a krakkorói szentpétervári szereplése is. Tehát, hogy jól látható egyébként születési év alapján, hogy kik azok a játékosok, akik amikor volt egy ilyen ugrásszerű növekedés. Tehát konkrétan egy példát, 2004-esek relatíve sokan vannak a 2003-as születésűek között, és egyébként a 2004-esek voltak azok a 4 évesek körülbelül, akik az óvikori programot kezdték a szaporói siker környékén. Tehát abszolút kirajzolódik ez a tendencia, és jól láthatóak egyébként ennek az eredményei is. Tehát, hogy azért azok a fiatalok, akik ennek a hatására kezdték el, meg tehát ez a motivációs tényező, az benne van. Tehát nagyon sok olyan fiatalról tudunk, aki tényleg nagyon fiatalon, 14 évesen azt mondta, 14-15 éves fejjel, most is sok ilyen játékosunk, hogy ő kimegy Finnországba, egyedül itt hagyja a családját, egy kollégiumba magántanuló lesz, és azt mondja, hogy ő ezt a sportágat komolyan akarja venni. Nyilván ennek van egy árnyoldala, hogy kikerül a családi vérkeringésből. Nyilván ez tud okozni nehézségeket is az életbe, főleg ilyen fiatalkorban, de részben erre hivatott az akadémiai rendszer, hogy nem menjen ki feltétlenül mindenki, hanem ezt a képzést itthon is meg tudják kapni a fiatalok. És még ami nagyon fontos szerintem, hogy azért a jégkorong nyilván nem egy olcsó sport, komoly beruházást igényel szervezetileg, infrastruktúrálisan és maga a felszerelés minden szempontból, de nyilván ezt nem lehet megkerülni, hogy a TAO rendszer ebből a szempontból egy nagy mozgatórugója volt annak, hogy ez meg tudott valósulni, és konkrétan tudunk olyan kimondottan nehéz anyagi körülmények közül származó játékosokat mondani, akik enélkül nem tudnának egyébként jelenleg nagyon magas szintű külföldi helyeken versenyezni, hiszen valószínűleg gyerekkorban nem engedhette volna meg a családja azt, hogy ő jégkorongozó legyen.
És ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a második felvonással. Vendégünk a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetője, Fodor Ádám, tartsanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.